Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora, amelynek állandó vendége Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája. Szevasz, Bence!
Köszöntök én is szeretettel mindenkit.
És Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szevasz, Gyuri!
Szia, Viktor! Szia, Bence! És üdvözlöm a hallgatókat is.
Ma a műsor második felében Fajona Nóra a vendégünk. Ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, és vele az álhírek és a reklámos világ kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Beszélünk a Medvesajt új kampányáról, Szoboszlai és a McDonald's kollaborációjáról, szintén szó lesz a Tisza cipő és Azaria kollaborációjáról, a spotszemlében pedig a PIK szurkolós spotjáról, valamint az Apple iPad Pro reklámjáról beszélgetünk, amely kiverte a biztosítékot sok mindenkinél, és hát ezzel kezdjük, az iPad reklámról, amelyben összezúznak egy csomó régi eszközt, abban van trombita, gitár, kis szobor, tévé, baba, játékgép, bábú, játékgép, klasszik, igen. Szóval mindenféle.
Elég szomorú látvány.
Nagyon szomorú látvány, egyébként ez, van, akinek ez ilyen kielégülést okoz, meg van, aki ezt csinálja. Én ilyen őspacifistaként, nekem sosem ment ez, hogy baseballütővel régi számítógépeket szétvenni, pedig erre van.
Tehát, van rá igény.
Erre van igény, igen. Ez nem is egy új koncepció. Ezt ugye 15 igen, évvel ezelőtt
Térjünk majd arra később vissza, hogy egyébként honnan inspirálódhatott ez a reklám, de szerintem ez nagyon érdekes, hogy ugye azt látjuk, hogy vannak ezek a tényleg ilyen klassz hangszerek, zenei szelszerszámok, mint a metronóm.
Analóg eszközök.
Analóg eszközök, meg ilyen vintage elektronikus kütyük, meg ilyenek, és ez be van téve egy ilyen óriási nagy présbe, kb. Amivel az autóknak a lemezeit szokták préselni, úgy kell elképzelni.
Ez úzógép.
Festékek, zsírkréták, minden, és ez az egészet így, talán így a hallgatók is érzékelik, amit a kezemmel csinálok, hogy így megsemmisítik, összepréselik az egészet, és amikor a két nagy préslap így visszaemelkedik, akkor ott a helyén egy iPad-et találunk, új iPad-et, mert ugye a mostani új iPad, ez természetesen minden idők legvékonyabb iPad-je.
Ugye itt az alapvető kérdés az már itt mind a kettőtöknél elhangzott ez, hogy rombolás, meg hogy megsemmisítik, vagy csak összepréselik és beletömörítik, ugye, mert ha jól gondolom, vagy hát errefelé kanyarodnánk, akkor a stratégiai szempontból, hiszen ezen mindenképpen dolgozó stratéga, stratégiai szempontból az lett volna itt a fontos üzenet, hogy ez mind benne van az új, nagyon-nagyon vékony, eddig legvékonyabb iPad Pro-ban, de ez jött át, mert ugye az az üzenet, ami átmegy.
És ez az érdekes, hogy nem. Tehát, hogy így valószínűleg itt az lehetett a szándék, hogy akkor így ezeket a csupa ilyen klassz élményeket nyújtó, kreatív, alkotó eszközöket, ezeket mind sikerült belepréselni az iPad Pro-nak a vékonyságába, ez az alapgondolat, üzenet, sztori, és bakker mindenki úgy fogja föl, hogy itt az a lényeg, hogy ezekre a dolgokra már nincs szükség, dobjuk ki, mert itt az új iPad, és persze ez egy nagyon rossz üzenet, különösen egy olyan márka esetében, amely kiemelt figyelemmel fordul a kreatív, alkotó emberek irányába, és gyakorlatilag a kreatív, alkotó emberekkel és azoknak a produktumaival pozícionálja magát.
Illetve a digitális jólét is egy fontos kérdés, tehát hogy ugye az is felmerül ilyenkor, mindenféle manuális eszköz dobjunk el, azon feláldozva, hogy ezt egy digitális időtöltéssel váltsuk
ki. Okay. És ez jött, tehát hogy ez egy ilyen csere, és durva, hogy dob ki, ez lenne az üzenete. És azon gondolkoztunk, hogy hol mehetett ez félre, és én el tudom képzelni, hogy egyszerűen ott valaki nem eléggé figyelt oda, és amikor kirakták tényleg a YouTube-ra, az a videónak a címe a YouTube-on, hogy Crash. Ha nem crash lett volna, hanem nem tudom, tömörítés, bármi, lehet, hogy ez az egész dolog...
Zip.
Tökéletesen adta volna magát. Nagyon teljesen jól elment volna az értelmezés egy ilyen jó, izgalmas irányba, és ehhez képest egy ilyen félreértelmezés lett az ebből, az egész amerikai sajtó totál kiborulás, hírességek kiborulnak, mindenki kiborul, Samsung lecsapja a magas labdát, azt is ugye érdemes megnézni, hogy a roncsokon ott a Samsung spotban valaki elkezd egy igazi roncs akusztikus gitáron szépen gitározni.
És az Apple bocsánatot kért, ez is fontos.
És az is fontos, amiről ugye Bence azt mondta, beszélünk, hogy ez 15 éve megcsinálta az LG, az akkori mobil telefonjával.
Igen, az LG Renoir Spot, az gyakorlatilag ugyanez a gondolat, ott is kreatív eszközök vannak egy présbe betéve, és hogy az összepréselődnek ott a dolgok, a helyükön ott marad egy jó kis LG régi okostelefon.
Két dolog, Gyuri azt mondta, az előbb említette a digitális jóllétet, én megkérdezem, hogy egy tech cégnek, egy óriás tech cégnek lenne más feladata, mint hogy azt kommunikálja, hogy a digitalizáció az fontos, így ilyen formán elfogadom. A másik, hogy én egyébként ezt a spotot végignézve esztétikusnak tartom. A zenéválasztás jó, a ritmusa jó, szépek a képek, szóval igazából nekem csak a második dolog volt a rombolás, és igen, lehet árnyékra vetülni. A végén, ami nagyon fontos, és eszembe jut, Darren Aronofsky Anyám című filmje, amikor leég minden, és a végén már csak a pusztulat van, és egyszer csak az utolsó snitben így kipudjan a földből egy új kis növényke hajtása. És hogy ott, itt van a végén az iPad. Tehát én nekem másodlagos, de inkább harmadlagos érzés az, hogy itt a pusztítás megtörtént, és az analóg eszközökre nincs szükség, ez nem jut eszembe, mert hogy van valami új, ami aztán ott lesz a végén a kezünkben. Pont.
Szerintem te az amerikaiak jó részén jobban olvasod a filmnyelvet, Viktor.
Köszönöm szépen.
Sztárok,
jön a PIK új spotja, amelyben a szurkolási a főszerep. Hát idén mi van? Idén van a foci EB, igaz?
Így van, és ez nyilván egy félig-meddig kötelező házi feladata Magyarországon
működő. Meg kényelmes.
Az is egyébként nem biztos, hogy annyira kényelmes, mert nehéz újat kihozni ebből. A PIK-nél azért ez egy szép gondolat volt, ahogy így felidézik a régi pillanatokat, nyilván ez is egy magas labda, de nagyon jól párhuzamban van rakva az otthoni szurkolók, meg az országszerte szurkolóknak a szurkolói pillanataival. Azért ajánljuk megnézésre ezt a spotot. Nézzétek meg úgy, hogy így nem hallgatjátok a narrációt. Milyen lett volna ez inkább sokkal több zenére, sokkal több atmoszféra zajra szerkesztve, úgyis ezek a pillanatok tök jól átjöttek volna, és a végén szerintem a PIK szalámi is, de így is ez egy hangulatosra sikerült alkotás.
És ha esetleg a PIK reklámkészítői hallgatják ezt az adást, akkor itt rögtön ingyen és bérmentve adok egy ötletet. Mi lenne, ha a PIK új univerzumában létrehoznák a Piknik nevű karaktert?
Szívesen. Tök jó, hogy egyébként karaktereknél tartunk, mert akkor szerintem legyen az, hogy a medve sajtra ugrunk előre, és aztán térünk vissza a műsor végén a kollaborációkra, mert kettő kollaborációt is hoztunk.
Akkor a medve sajt.
Mert a medve sajtnál ugye pont azért szeretjük, mert én azért gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert hogy itt ugye van egy kabalája ennek a márkának, és a kabalát életre keltik. Tehát Magyarországon nem szokás kabalákat, amit csak így rá van rajzolva csomagolásra életre kelteni, meg így nekiálltak, és így életre keltik, nyilván így az augmented reality-ben, de szerintem ez egy jó dolog történt a medvesajttal.
Itt, amiről adás előbb beszélgettünk egy picit, az talán az, hogy nem tudom, ki hívja őt, vagy a medvesajtot medvesajtnak, mert valójában szerintem a köznyelvesedés az azért mackósajt.
Én mai napig azt hiszem, hogy ez két külön brand egyébként.
Mert volt egy idő, amikor párhuzamosan ment mackósajt és medvesajt két külön gyártótól.
Illetve még egy dolog van, hogy van egy további kiterjesztése, hogy a MOL Limo autókban pedig közlekedésbiztonsági aktivitás formájában is felülti a fejét.
Megjelenik egy ilyen kis augmented reality üzenet a medvesajtos üdvözlőkártyán a MOL Limo autókon. Egyszerűen arra az analógiára medvesajt, macisajt, elsőbségadás kötelező táblára építve. Ez egy nagyon kedves, váratlan touchpoint, és szerintem egy tök jó ötlet, hogy ezt találták ki, és ezzel egy kis plusz média jelenlétet, meg figyelmet szereztek maguknak a medvesajt marketingesé. Összességében ez a vonal medvesajt kampányban tök jó.
Jönnek a kollaborációk. Szoboszlai és a McDonald's. Sok mindent el lehet adni egy jó influencerrel. Pláne, ha jó focista.
Igen, ez most azért kemény volt a Szoboszlait így leinfluencerezned. Én meg akartam állni annál a pontnál, hogy ugye amikor a Telekom és a Szoboszlai együttműködéséről beszéltünk, hogy valamelyest ez ilyen szükségszerű, a legnagyobb márkák a legértékesebb hírességekkel egymásra találnak, és ebbe a sorozatba beleillik ez a McDonald's és Szoboszlai együttműködés is. Tök jó, hogy van benne legalább egy kis personalizáció, hogy lesz egy Szoboszlai is kvázi McDonald's-os menüsor.
Ami kezdetben fölmerült ezzel kapcsolatban, az inkább az, hogy kinek jó ez igazán, tehát nyilván szerintem a McDonald'snak
biztos.
Hát ezt a részét nem, az üzleti részét nem látom, azt tudom, nyilván márka szempontból a McDonald's nagyon nagyot tud ezzel nyerni a célcsoporton. Kérdés, hogy a Szoboszlainak például mennyire jó a sportolói brendjéhez egy ilyen típusú gyorsértelmi kapcsolódás, de ugye ez nem ismeretlen, tehát maga a McDonald's azt hiszem 41 évig volt az Olimpiai Bizottság főszponzora, 2017-ig, a Coca-Cola a legrégebbi szponzora az Olimpiai Bizottságnak, 1928
tudod,
óta.
Tudod, ahol a legtöbb lóvé van.
Szóval igazából a sport és a különféle nem annyira a sportos életmóddal asszociáló termékek kapcsolata az egyébként nagyon régi múltra tekint vissza. Itt kérdés, hát Szoboszlainak nyilván van egy elképzelés arról, hogy ő hova terelgeti a saját én márkáját, és hova szeretne ezzel eljutni. A legnagyobb márkák szerintem folyamatosan kilincselni fognak nála ilyen típusú kollaborációkért.
A McDonald's-nél azért jegyezzük meg, hogy ott az elmúlt években történt előrelépés abba, hogy az összetevőknek a minősége javuljon, egészségesebbé legyen, és leginkább egy elég szép, transzparens vállalás és előrehaladás van így az összetevők és a táplálkozási tulajdonságok, termékek táplálkozási tulajdonságainak a kommunikációjával kapcsolatban.
Utolsó hírünk a Tiszacipő és Azaria kollaborációja. Összesen 2 napig árulták ezeket a termékeket. Ugyancsak fölteszem azt a kérdést, amit az imént Gyuri, hogy ez most kinek jó? Azariának vagy a Tiszacipőnek?
Én most inkább visszakérdeznék neked is, meg Gyurinak is.
Kérdezgessük egymást.
Hogy igen, ez egy ilyen műsor ma, hogy láttuk ezt jönni? Tehát, hogy így a Tiszacipőtől ez egy teljesen váratlan húzás.
Nem csinált még ilyet korábban?
Csinált kollabokat a Tiszacipő, de utoljára szerintem legalább 4-5 évvel ezelőtt, amikor az edző, a sportszeletes edző figuranak a nevével, színvilágával, üzenetével csináltak egy limitált széria Tiszacipőt, amik szintén egy ilyen nagyon klassz kollab volt, de mostanában csönd volt a Tiszacipő házatáján.
Ügyesen csinálják.
Berúgták az ajtót ezzel a kollabbal. Ugye ezt már a múltkajadásban is beszéltünk, hogy mindenféle szakirodalom szerint 2024 a kollabok éve lesz, tehát majd ilyen globál szinten is.
Mi mikor kollabolunk, srácok?
Hát mi folyamatosan kollabolunk, azért jöttünk hozzá a stúdióba. Ez egy érdekes, hogy ennek nincs előzménye, és ez így valóban ez egy ilyen egyszeri, nagyon nagy durranás, sőt megkockáztatom, hogy ez akkora durranás a jelenleg legnépszerűbb hazai előadóval kollaborálni, hogy ennen nincs följebb. Tehát, hogy ezt hogyan lehet beskálázni majd, vagy akár ezt tovább folytatni más szintekre, más célcsoportokra is. Tehát, hogy ez rendszeres lesz a Tiszánál, és ebből tudnak valahogy táplálkozni, beépíteni a márka kommunikációba az ilyeneket, vagy kimondottan az Azariára fognak támaszkodni a jövőben. Ez egy érdekes kérdés.
És mi van akkor, hogyha ez egy one-off aktivitás, azaz ez volt, most ott álltak sorba, éjszakáztak az asztóriai bolt előtt több tucat ember, hogy egy első közt vásárolhasson, találkozhasson az Azariával. Mi van, hogyha nem, nincs folytatás. Ez volt, paf.
Én sajnálnám, ha ez így lenne, mert szerintem nem csak a szakirodalom szerint, hanem tényleg van ereje a kollaborációknak, hiszen így egy ilyen különféle törzseket tudsz így ezzel megszólítani, meg mozgatni, magad mellé állítani. Tehát sajnálom, hogyha emögött nem lenne egy tudatos stratégia, szerintem akkor kisebb a hatása. Tehát ezek a hatások azért előbb-utóbb elmúlnak.
De nagyon nagyot fiatalított most szerintem egyébként a Tisza, ami egy kicsit kezdett el menni abba az irányba, hogy a 30-35 pluszosok vették, és ezzel most is sikerült megint szerintem kinyúlni a 20 évesek irányába.
A Brand Safety az álhírek viharában, ez lesz a címe a következő beszélgetésünknek. Fajon a Nóra érkezik pillanatokon belül. Rebrief. A vendégünk Fajon a Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, a Tudomány és Társadalom Kutatóműhely vezetője.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
A témánk pedig a Brand Safety és az álhírek kapcsolata. Hát igen, az álhírekhez hozzá kellett szoknia a fülünknek, a szemünknek, az agyunknak, hogyan szűrünk ki, hogyan nem szűrjük ki, van-e kritikus gondolkodás, illetve hogyan lehet tanulni a kritikus gondolkodást, de egy picit tovább megyek, és a reklámok világában az álhírek azok hogyan jelennek, vagy jelenhetnek meg. Mit nevezünk tudományos értelemben fake newsnak?
Kicsit bonyolultabb ennek a megfogalmazása, mint ami elsőre tűnik, mert nagyon azt látjuk az utóbbi időben, hogy a csapból is ez a kifejezés folyik, hogy fake news és társai, de valójában ez az álhír kifejezés nagyon nem egy jól definiált fogalom, vagy legalábbis így a tudománynak a közegében ez adódik, ugye részben abból is, hogy ez nagyon nem csak a tudományos diskurzusnak a része ez a kifejezés, hanem ugyanúgy a társadalmi kommunikáció, média diskurzus, politikai kommunikációnak is a része, tehát nem egy ilyen nagyon szigorú értelemben vett terminus technicus az, hogy álhír. Ami szintén problémás azért az álhírrel kapcsolatban, hogy azok a fogalmak, amiken keresztül, vagy amiknek a segítségével akarnánk definiálni az álhírt, azok sem exakt módon megfogható kifejezések. Gondoljunk arra, hogy mit jelent a hír mondjuk napjainkban, azért a hírgyártási mechanizmusoknak a megváltozásával már magát a hírt is nagyon nehéz definiálni. Problémás az is, hogy ez az áll előtag, ez valahogy ugye magával hozza azt, hogy mindenféleképpen a szándékos, tudatos megtévesztésre gondolunk, valami olyan hírre, vagy olyan tartalomra, ami hírnek csak álcázza magát, és ugye ahány szerző, annyiféle kategorizálás létezik arra, hogy most tényleg csak a szándékosan megtévesztő tartalmakat tekintjük-e álhírnek, vagy ide tartoznak mondjuk a egyszerű tévedések, vagy a pletykák, vagy hogyha egy újságíró mondjuk elírt valamit egy cikkben, akkor az már álhírnek minősül-e. Tehát különböző megközelítései vannak a fogalomnak. Arról pedig nem is beszélve, hogy azért az utóbbi időben valahogy azt látjuk, hogy ez az álhír kifejezés sokkal inkább az ilyen média és a politikai diskurzusnak egy ilyen relativizálható fogalmává vált, hogy valamire rá mondjuk, hogy álhír, amit nem tudom, egyszerűen csak ittorálni akarunk, vagy becsmérelni akarunk. De tudományos értelemben nagyon nehéz megfogni, és ezért a tudományos szakirodalom sokkal inkább már a dezinformáció, félrevezető információ, megtévesztő információ kifejezésekkel próbálja leírni azokat a jelenségeket, amiket szokás mondjuk álhírként megcímkézni.
Közép vagy hosszú távon milyen hatással van a dezinformáció és az álhírek erősödése vagy felbukkanása a média iránti bizalomra? Az elmúlt években egy csomó kutatásba futhattunk bele, hogy mind Európában, mind globálisan, vagy akár itthon is csökkent a különféle médiumok iránti bizalom. Ez mennyiben függ össze, ezzel van erre esetleg valami exakt kutatási adat?
Az okokozatiság az mindig egy kicsit kényes kérdés ebben a tekintetben, hogy most a média iránti bizalmat az ténylegesen az álhíreknek a növekvő ereje, vagy a növekvő jelenléte erodálja, vagy szimplán csak arról van szó, hogy a mainstream média termékeknek, vagy sajtótermékeknek eleve a klasszikus működésmódja egyre kevésbé adaptálható mondjuk az új média környezethez, vagy ugye más versenytársak merültek föl a mainstream média termékekkel szemben, gondolok itt ugye a közösségi média felületekre, tehát én azt gondolom, hogy azért a média iránti bizalom az egy eleve egy komplexebb kérdés, mint hogy azt lehessen mondani, hogy pusztán csak az álhírektől függ az, hogy mennyire bíznak a média termékekben, vagy a sajtóorgánumokban az emberek. Amúgy is nehéz számszerűsíteni azt, hogy az álhíreknek milyen hatása lehet, tehát nyilván vannak észrevételeink, vannak benyomásaink, hogy akár a demokratikus társadalmi folyamatokra, akár a polarizációra, akár vállalati hírnévre, akár kritikus gondolkodási képességekre, közvéleménynek a polarizálásához hogyan tudnak hozzájárulni az álhírek. Inkább tendenciákat látunk ebben a folyamatban.
Említetted egy nagyon fontos fogalmat, ezt a vállalati hírnevet. Ilyen szempontból egy picit rá is kapcsolódnék itt PR-es és reklámos szempontból is az álhírek vonatkozásaira. Hogy van-e kimondottan esetleg olyan veszélyeztetett termékcsoport, szektor, márkák, akik kimondottan ki vannak téve ennek az álhír dömpingnek, akiket szívesen vesznek így célkeresztbe az álhírek tudatos gyártói, vagy akár csak a tévedések vagy egyebek miatt, a tudománytalanság miatt kerülnek ebbe.
Melyik lett a legsérülékenyebb? A gyógyszeripar, az étrendkiegészítők, vagy élelmiszerek, igen, akár bébi tápok?
Igen. Minden szélesebb körű megtévesztés az akkor lesz igazából sikeres, és különösen is az új médiában akkor lesz sikeres, hogyha az embereknek valamilyen érzelmére jól reagál, meggyőződésére, hiedelmére jól reagál, már meglévő bizalmatlanságokra vagy bizonytalanságokra tud reagálni. Pusztán azért, vagy azért is emeltem ki, hogy az új médiában, mert itt ugye nyilván van egy olyan információs túltelítettség, hogy eleve az embernek a szelektív figyelme, a szelektív észlelése, meg a szelektív emlékező képessége az sokkal inkább felerősödik, és azok a megtévesztő tartalmak fognak jobban ütni, amik az érzelmeinket meg tudják szólítani. És azt gondolom, hogy ebből teljesen logikusan következik, hogy azok a termékcsoportok, vagy szolgáltatások, vagy szektorok, vagy ágazatok lesznek sokkal jobban kitéve akár az árhírek erejének, amik olyan termékekkel, vagy szolgáltatásokkal, vagy üzenetekkel dolgoznak, amik az emberek mindennapjait jobban befolyásolják, uh-huh. érzelmeit, a bizonytalanságaikat jobban befolyásolják. Tehát nyilván egy gyógyszergyártó cégről sokkal több álltír vagy összeesküvés elmélet tud megjelenni, és tud is hatással lenni, mint mondjuk egy kávétermék.
Nóra, egy utolsó kérdés, nagyon röviden kérlek válaszolj.
Igen.
Hogyan érdemes a fogyasztókat edukálni az álhírek kérdésében?
Ami most így hirtelen eszembe jut, ugye az ilyen tényellenőrző oldalaknak vagy szereplőknek a támogatása, vagy nagyobb fokú működése. A másik az, ugye nyilván itt most lehet keretekről beszélni, ez az oktatás, közoktatás, felsőoktatás, tudománykommunikáció és egyebek, de nem is a forma szerintem a lényeg, hanem a megközelítésmód. Ugye nagyon azt látjuk, hogy amikor a mai értelemben vett álhírekről, dezinformációról beszélünk, ezeknél a tartalmaknál sokszor nem az a kérdés, hogy ezek most teljes valótlanságok és hazugságok, vagy igazságok, hanem hiedelmekhez vannak torzítva ezek a tartalmak, és nagyon nehéz úgy hozzáállni, hogy akkor én most kitutatom, hogy mi volt az igazság, és egyértelműen megcáfolom ezt az álhírt, mert sok álhírben vannak egyébként abszolút valós és igaz elemek, nyilván azért, hogy még meggyőzőbbnek tűnjenek. Amit a szakirodalom egy aktuálisan legjobban működő megoldásként, vagy megközelítésként mond, ez az úgy nevezzük, hogy inokuláció, ami egy ilyen egyfajta beoltást jelent, tehát hogy az embereknek a kognitív immunválaszát erősíteni, és ez azt fejezi ki, akárcsak mint az oltás esetében, hogy a álhírekre való kritikus rálátást azt fogja leginkább elősegíteni, hogyha minél több álhírrel találkozunk, megállunk és reflektálunk. Egyrészt arra, hogy mi szerepel benne, másrészt a saját elfogultságunkra is, hogy mi magunk miért dőlnénk be mondjuk egy ilyen álhírnek, vagy mi az, amit bennünk megszólít. Tehát az ilyen álhírnek való kitettség az, ami a leginkább segít reflektálni magukra az álhírekre. Nagyon nehéz mondjuk egy ilyen checklistet adni már, hogy ha ezt látod egy hírben, akkor ez álhír lesz, ha azt, akkor az lesz. Különböző eseteket tudunk végezni, különböző eseteket tudunk együtt kielemezni, átbeszélni, hogy itt mi az, ami manipulatív, mi az, ami igaz lehet, hogyan tudjuk több forrásból ellenőrizni, akár igazságtartamot, akár a szándékot, milyen felületeken jelent meg az az adott álhír, kiterjeszti azt az adott üzenetet, tehát egy ilyen elmélyülés az, ami leginkább segítheti ma a kritikus készségeket.
Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az álhírekről szerintem nem lehet eleget beszélni, várunk vissza.
Köszönöm szépen.
Fajon a Nórával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával, a Tudomány és Társadalom Kutatóműhely vezetőjével beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. Köszi Gyuri, köszi Bence, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.